2020. április 28-án kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely-Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Ha több lábon állunk, könnyebben átvészeljük a nehezebb időszakokat. Bíró Jólán, székelyudvarhelyi vállalkozóval beszélgetünk mai műsorunkban.
Szárított zöldség az, amivel újabban foglalkozunk, és ezt csomagoljuk.
Ne dőljünk be minden reklámnak, vásároljunk megbízható forrásból. Macalik Ernő csikkarszfalvi biológussal készült interjúnk.
Fogyasztói társadalom azért működhet, mert ráveszik az embereket, hogy fogyasszanak mértéktelenül, ne gondolatlanul. Sajnos ennek áldozatul esünk nagyon sokan.
Majd az április végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A forcádi kézműves sajtok már a határon túl is ismertek. Sándor Győző sajtmestert kérdezzük.
Elején ugye csak sajt kellett, tiszta sajt, ahhoz voltak az itteni emberek szokva, most pedig megkóstolnak mindenféle változatosságot.
A földből is meg lehet élni sok munkával. A homorodalmási Gáspár János válaszol kérdéseinkre.
Én mikor fogtam neki egy Lovanvúcse Kárpátinak a szállógépem, de most ahhoz képest jól állunk. Traktorok vannak, bálázó, van gép, fóliázó.
Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
A vidéki beruházásokat kifizető ügynökség honlapján megjelentek a pályázati eligazító füzetek azon intézkedéseknél, amelyeket célirányosan az afrikai sertéspestis visszaszorítására és felszámolására szánnak. A februárban közzétett ütemterv szerint az 5.1-es intézkedésnél 13, az 5.2-es intézkedésnél pedig 3,7 millió euróra lehet majd pályázni. Az 5.1-es intézkedésnél a pályázható összeg két alösszetevő között oszlik meg, külön összegekre pályázhatnak a magáncégek, szövetkezetek és termelői csoportok, mellettük saját keretösszeget kapnak a közintézmények. Az első kategóriába tartozó sertéstartással foglalkozó cégek, szövetkezetek a pályázati támogatásból fertőtlenítő felszereléseket, a biológiai biztonságot biztosító felszereléseket vásárolhatnak, építkezhetnek, például öltözőket, zuhanyzókat a farm alkalmazottjai számára. Elszámolhatják védőkerítése megépítésének költségeit, amennyiben ezeknek célja, hogy megakadályozzák a vaddisznók érintkezését a házi sertésekkel. A támogatás magáncégek esetében az összes költség legtöbb 80, szövetkezetek és termelői csoportok esetében 100%-a lehet. A támogatás értéke maximálisan 250 ezer euró. Közintézmények a pályázati pénzből fertőtlenítő berendezéseket, diagnosztizáló laboratóriumi felszereléseket, a biológiai minták szállítására alkalmas gépjárműveket, valamint az elpusztult vagy kilőtt vadállatok ideiglenes tárolására alkalmas hűtőkamrákat szerezhetnek be. A támogatás mértéke 80%-os, önrész nélkül akkor pályázhat az illető önkormányzat, ha az állattenyésztők nevében és felhatalmazásával teszi ezt, és igazolni tudja a beruházás közös használatát. Az 5.2-es intézkedésre olyan sertéstartó telepek pályázhatnak, amelyeknél a sertéspest is 30%-os állományvesztést, illetve jövedelemkiesést idézett elő. Az eligazító füzet szerint a támogatás maximális értéke 200 ezer euró lehet. A pályázott pénz a következőkre fordítható: tenyészállatok vásárlása újranépesítés céljából, a gazdaság más állatfajjal való benépesítésére vagy istálló átalakítás költségeinek fedezésére. Ennél az intézkedésnél a támogatás mértéke 100%-os, tehát a beruházás beszerzés megvalósításához nem szükséges önrész. A Gyergyószentmiklósi Városháza idén nem személyesen, hanem telefonos ügyintézés révén állítja ki azt a bizonylatot, amelyet a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségnél a területalapú támogatások igénylésekor mellékelni kell. Közel 500 gyergyószentmiklósi földtulajdonost fognak telefonon megkeresni. Az érintetteket az igénylő családneve szerint ABC sorrendben hívják majd, és hogy éppen melyik betűnél tartanak, azt az önkormányzat Facebook oldalán és a Gyergyó TV képújságjában teszik közzé. A Városháza arra kéri az érintetteket, hogy amennyiben május 10-éig nem hívják őket telefonon, az utána következő napokban jelentkezzenek a 0266 36 44 94-es telefonszámon. Megismételem a telefonszámot: 0266 36 44 94. Fontos tudni, hogy hiába várnák a telefonhívást azok a földtulajdonosok, akik 2019-ben nem részesültek támogatásban, ugyanis elérhetőségük nem szerepel az adatbázisban. Ők szintén a jelzett számon kérhetik az önkormányzat igazolását május 10-től kezdődően, legkésőbb május 15-éig. Az Európai Unió agrár- és élelmiszeripari ágazata komoly kihívásokkal néz szembe a COVID-19 járvány miatt, ezért nagyon fontos, hogy új irányvonalakat szabjanak a munkaerő mozgását illetően, beleértve a mezőgazdasági idénymunkásokat is, adta hírül az Európai Bizottság. Az EB arra biztatja a tagországokat, kezeljék létfontosságú tényezőként ezeket a munkásokat, biztosítsák számukra a megfelelő egészségügyi és biztonsági körülményeket. De nem csak idénymunkásokra, hanem szakmunkásokra is szükség van a mezőgazdaságban. Adrián orosz agrárminiszter nemrég tett nyilatkozata szerint egyre súlyosabb a mezőgazdaságban a szakképzett munkaerő hiánya, ami az elmúlt 2-3 évben egyre számottevőbbé vált. A helyzet rendezésére a duális képzés lehet a megoldás. A mezőgazdasági ágazatban modern technológiákkal dolgoznak, ezek használatát a fiataloknak a farmokon kell elsajátítaniuk. Együtt kell működni a termelőkkel, mert nincs lehetőség arra, hogy minden agrároktatásra foglalkozó intézményt korszerű farmmal, gépekkel szereljenek fel, vélte a miniszter. A cső célére juthatnak a mezőgazdászok a szélsőséges éghajlati körülmények miatt, figyelmeztet a Mezőgazdaságért és Szövetkezésért Szövetség. Az érdekvédelmi szervezet azt is felvetette, ha a gazdák nem tudják fizetni beszállítóikat, nem tudják törleszteni a ráfordított anyagok ellenértékét, földjeik elvesztését is kockáztathatják. A helyzet főleg a déli megyékre jellemző. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint a pedológiai szárazság Moldvában, Dobrucsában, Havasalföld egyes területein, illetve a nyugati térségben észlelhető a leginkább. Erdély északi, északkeleti és központi részein, Máramarosban, Havasalföld északnyugati, déli és délnyugati körzeteiben a talaj nedvesség tartalma kielégítő, több helyen közelít az optimálishoz. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Bíró Jólán székelyudvarhelyi vállalkozóval beszélgetünk, előtte viszont Dobai Ilona énekel. Kislány, meg ne szúrd a tűvel, a tűvel, a tűvel a kezedet.
Bíró Jolán vagyok, vállalkozó.
Évek óta szószt és mustárgyártással foglalkoznak. Milyen időközönként kell újítani a felhozatalon? Igénylik-e a vásárlók, vagy egyáltalán a vállalkozó érzi úgy, hogy most már több van bennünk, kreatívak vagyunk, és mutassunk meg valami újat is?
Vállalkozás tulajdonképpen azt jelenti, hogy elsősorban kreatív is vagyok, és azt, amit készítünk, amit nyújtunk vásárlóinknak, az értékesebb legyen, és olyan szinten is odafigyelünk a vásárlói igényekre. Meg a fogyasztói igény is változik, és a vállalkozónak én szerintem az a feladata, hogy erre nyitott legyen, odafigyeljen, és ezt az igényét a vásárlónak megfelelő módon kielégítse. Ha szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy egyre többen kezdünk érdeklődni, sőt, törődünk az egészségünkkel, hála a jó Istennek, ami azt jelenti, hogy több zöldséget, gyümölcsöt kezdünk fogyasztani. Ennek kapcsán mi arra következtetésre jutottunk, hogy jó dolog az, hogyha a vásárlónak télen is, amikor ugye a kertből a friss zöldséget nem lehet kihúzni, amit úgy szoktunk, ugye mindnyájon. Ezt egy picit ironikusan mondtam, elnézést kérek, de télen ez nem oldható meg, éppen ezért szárított zöldség az, amivel újabban foglalkozunk, és ezt csomagoljuk, ami azt jelenti, hogy a felgyorsult világunkban a háziasszony hazamegy, megvesz egy kis tasakot, abba benne van 6 féle zöldség, például van egy ilyen termékünk, hogy vegyes zöldség, és akkor azt oda teszi, tesz hozzá egy kis olajat, bele tésztát, sózza, borsozza, és kész is van a leves, ami egyszerű, sima, és ugyanakkor egészséges. Nos, azt vettük észre, hogy ez nagyon bejött, utána úgy döntöttünk, hogy külön-külön kiszerelésbe is csomagolunk szárított zöldségeket, ami amellett, hogy egészséges, hiszen egyéb semmi nincs benne, mint hogy meg van szárítva. Kész. Ez nagyon-nagyon fontos adalék anyagokkal terhes termékeink világába. Én úgy gondolom, hogy ez a mi egészséghez való viszonyulásunknak megfelelő termék.
A vegyes zöldségen kívül van morog, hagyma, meg szárított fokhagyma is. Ezek mind innen Harita megyéből kerülnek a tasakokba, szerződésbe állnak a termelőkkel?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és ha most teljesen őszinte akarok lenni, akkor el kell mondanom önöknek, hogy ennek egy része, ami, de az sem Harita megyéből, hanem Romániából van, és jelen pillanatban nagy része a szárított zöldségeinknek Magyarországról érkezik. Mindnyájan tudjuk, hogy azért ilyen szempontból a magyar mezőgazdaság, az kiváló, ezt el kell ismerni. Nagyon szeretném, ha lennének Harita megyébe olyan vállalkozók, és itt most nem csak a mezőgazdasági termelőkre gondolok, akik burkot ültessenek, hagymát ültessenek, zellert, stb., hiszen ezeket is csomagoljuk mi most, hanem lenne egy olyan, hát mondjam azt, hogy nagyobb vállalkozó, nagy vállalkozó, aki ezeket a zöldségeket fel tudná vásárolni és szárítani is. Hát azért olyan nagyon-nagyon messzi álmainkban nekem ez nagyon sokszor megfordult, erre elég nagy anyagi vonzat szükségeltetik, ami nekünk nem áll rendelkezésünkre, ugyanakkor jelen pillanatban hitelbe, meg stb. Belemenni azért nagyon kockázatos. Ha olyan vállalkozó lenne, akinek van anyagi fedezet arra, hogy a Harita megyébe, akár szerződéses alapon, mezőgazdasági termelőkkel szerződést kössön, és tőlük felvásárolja a zöldséget, és szárítsa is. Mi ebben nagyon szívesen lennénk partnerek, hiszen van ebben szakmai ismeretünk, meg tapasztalatunk is, meg a termelőkkel van nagyon jó kapcsolatunk is, például a mustármag termesztése kapcsán is, tehát a gazdákkal igazából jó a kapcsolatunk, úgyhogy nagyon-nagyon szívesen vennénk, hogyha erre sor kerülne majd a jövőbe, nem is csak a közel-közeljövőbe, de hosszú távon gondolkodva Én legalábbis úgy gondolom, hogy ez a jövő, ha azon gondolkodunk, hogy helyi gazdaságot erősítsük, egészségünkre vigyázzunk, és megfelelően táplálkozzunk, ugyanakkor legyen meg ennek miért is ne az anyagi vonzata is.
Most, hogy vannak ezek a szigorítások, ez valamiben hátráltatja a vállalkozót?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem mondok újat, hogyha azt mondom, hogy ez a koronavírussal kapcsolatos hírek mindent felülírnak. Amit szerintem mi vállalkozók érzünk, az pedig a bizonytalanság. Egyelőre mindenki kapkod, nem tudja, hogy hogy is lesz tovább. Tehát tény és való, hogy nem igazán lehet tervezni. Mert ugyanúgy beszállítókkal, meg a fogyasztói igények is teljesen változnak. Hát mindenképp azt vettük észre, hogy a rendeléseink nagyobbak, mert úgy néz ki, hogy az emberek azért kis tartalékot vásárolnak maguknak, ami éppenséggel nem is baj, de azért gondolom, hogy túlzásban nem fogunk.
Például így a munkaszervezésben, vagy a higiéniai szabályok betartása terén változott valami a rendelet előtti időszakhoz viszonyítva?
Itt a nagyvállalkozásokról van szó, ahol nagyon sok ember dolgozik, ugyanakkor élelmiszeriparban ott azért eddig is meglehetősen szigorúak voltak a higiéniai szabályok. Tehát a nagyobb vállalkozásoknál gondolom, hogy szigorúbb lett, ugyanakkor az olyan vállalkozásoknál is, ahol eddig annyira nem volt fontos a higiénia, akik nem élelmiszeriparban dolgoznak, talán ott szigorították. Én legalábbis így gondolom.
Elhangzott interjúnk Bíró Jólán székelyudvarhelyi vállalkozóval készült, a folytatásban Veres Árpád énekel.
Szebb lány szemekék, kis kalapom, sötétkék. Ha nem voltam a babámnak elég szép, szakadjon rá a csillagos magas ég, magas ég. Nálunk is kalapot visel meg, a legények megnősülni nem mernek, mert mind olyan arátarti menyecske, menyecske, szép az ura, mégis legényt szeretne, ha lehetne, mert mind olyan arátarti menyecske, menyecske, szép az ura, mégis legényt szeretne. Lehetne.
Mikrofonunk előtt Macalik Ernő, csikaszfalvi biológus. Ilyenkor ebben az időszakban nagyon hivatkozunk a tavaszi fáradtságra, hogy kimerültek vagyunk, hogy lemerültek vagyunk. Ilyenkor gondolom, hogy bizonyos teakeverékek is segíthetnek rajtunk. Mit tudunk ajánlani? Milyen teakeveréket?
Igen, hát ezek az úgynevezett roboráló hatású teák, mert van, aki szimulálja, de egy tény, hogy létezik egy ilyen tavaszi fizikai gyöngeség, és szívesebben leülünk, szívesebben alszunk, szívesebben nem dolgoznánk semmit. Na most hát azért csodát nem lehet művelni, mert itt az akaraterőnek azért mégiscsak egy fontos szerepe van, a napfürdőzésnek is szerepe van, többet lenni a levegőn, és hogyha már a tejázásról van szó, hát azért senki ne várjon nagy csodát. A csalán teját itt is megemlíteném, itt már lehet nyilván a kifejlettebb 10-20 centi magas csalánból, a levelekből főzni egy teját. Ez lehet nagy mennyiségben is, mert ennek semmi káros mellékhatása nincs. Úgynevezett tisztító hatása is van, tehát egy kicsit ugye meglöki a vesét, a májat is, hogy szabaduljon bizonyos toxinoktól. Az is egy olyan vitatott dolog, hogy mennyi toxin halmozódik, ebben nem menjünk bele, de mindenképp jótékony hatása van. A tavalyi gyűjtésből, hogyha még van hercseri bogyónk, nem a C-vitaminért, mert abban már C-vitamin nem nagyon van, de egy kellemes üdítő savanykás teját lehet belőle készíteni, ami hidegen is fogyasztható. Aztán a könyvek még sok mindent írnak, hát lényegében mondják a Málna levére is, hogy ennek is van egy ilyen kellemes íze mindenképpen, és hogy van egy ilyen élénkítő hatása. Na de azért én nem hagynám el a fekete teja, vagy a zöld, tehát a kínai teja. Ebben ugye vannak a koffein, a teobromin és a teofilin, ezek olyan alkalődők, amelyek élénkítenek. Hát a koffeinről tudjuk. Itt az a különbség a kávé és a teja között, hogy a tejában ez a két-három alkaloida lassabban szabadul fel, és a hatása több ideig tart. Tehát, ha én megiszom mondjuk jó angol szokás szerint az 5 órai tejámat, akkor azért még az agyam még este 10-kor is úgy élénkebb, mint hogyha nem ittam volna. A kávénak is megvan ez a hatása, de hirtelen ugye szívódik fel a koffein, és az az élénkítő hatás nem tart olyan hosszú ideig. Tehát én azért ezt is javasolnám, nem csak tavasszal, máskor is, amikor olyan bágyadtak vagyunk, levertek fizikailag, nem árt egy kicsi ilyen dopping, mert ez nem ártalmas.
Lehet, hogy régebben is volt sok ilyen megmondó ember, de manapság gombamód szaporodnak körülöttünk az olyanok, akik bióval, meg egészségessel, meg nem tudom milyen címszavakkal adnak el dolgokat, aztán végül kiderül, hogy még sincsen igazuk. Mennyire hihetünk a szemünknek, tanár úr, hogyha látunk valami hasonlót, hogy ez ettől egészséges, így takarítja a salakanyagot, úgy védi a májunkat, vagy inkább a jó bevált módszereket részesítsük előnyben?
Biológus vagyok, a biológia az természettudomány. Ott azért mégis van egy olyasmi, hogy amit bizonyítunk, az létezik, amit nem bizonyíthattunk, vagy nem bizonyítottunk, meg esetleg létezik, de az nem biztos. Tehát valamiről feltételezni, az lehet, de az nem biztos, hogy az úgy van. Tehát azért én ezeket a készítményeket, amiből annyi van, hogy már áttekinthetetlen, azokat azért úgy mindig úgy kételkedve fogom. Megnézem az összetételét, és akkor látom, hogy valami, mit tudom én, kínai csodanövény, lehet, hogy az, de még a neve sincs feltüntetve egy olyan nyelve, hogy én azt megértsem, akkor azt azért én nem ajánlanám, és nem is fogyasztom. Tehát itt persze a marketing, az üzlet az, ami ugye meghatározza a dolgokat, és ott mi a cél, hogy minél többet eladni, tehát át kell verni a fogyasztót.
Nem bosszantja a biológust, hogy milyen olcsó trükkel lehet átverni az embereket?
Engem nem ez bosszant, hanem roppant fájlalom azt, hogy miért van az a hatalmas embertömeg, amelyiket át lehet verni. Mert ha nem lenne itt átverni, akkor ezek a termékek nem léteznének. De ez mindenütt így van, hogy ha nincs rá kereslet, akkor a fogyasztói társadalom azért működhet, mert ráveszik az embereket, hogy fogyasszanak mértéktelenül, meggondolatlanul. Sajnos ennek áldozatul esünk nagyon sokan. És azt már annyiszor elmondtam, az nekem viszont nagyon fájdalmas, hogy annyi lehetőség van arra, hogy ismereteket szerzünk, de eredeti, tehát tudományos alapú ismeretekhez hozzá lehet jutni. És nem az internetről, ahol a feltett anyagoknak egyszerűen nincs egy szerzője, akkor az engem nem érdekel, mert az azt jelenti, hogy azért nem vállal valaki felelősséget. Vannak szakkönyvek, és azt vegyük, és nézzük meg, és legyen türelmünk, mikor kimenjünk, nem az, hogy jaj, milyen nehéz Istenem. Hát annak idején, mikor tanítottam, olyan sok növényt, nevet ismertek a gyermekek, hogy az a meglepő, és most, ha megnézem, hát az a síralmas, pedig sokkal nagyobbak a lehetőségek. Hát akkor még fehér-fekete rajzok alapján tudott esetleg meghatározni egy növényt, hogyha akarta. Én annak idején, mit tudom én, Szántusz János, egykori nagyon kedves tanáromnak a könyvét lapozgatva a természet kalendáriumát, hát ottan fehér-fekete rajzocskák voltak, és hogy azt milyen szeretettel forgattam, és mikor megtaláltam egy növényt, hogy az mekkora siker volt. És most olyan albumok vannak, hogy az embernek megáll az olyan csodálatos rajzokkal, fotókkal, de úgy látszik, hogy van itt egy ilyen fordított arány, hogy akkor már nem érdekel annyira, és az információ áradat is ugye nagyon bejátszik arra, hogy ne úgy érdeklődjünk a dolgokról is, de úgy szerezünk tudást, ahogy kellene.
Macalik Ernő csikkaszfalvi biológust hallották az elmúlt 5,5 percben. Támogassuk a helyi kistermelőket, vásároljunk egészséges, kézműves termékeket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Thank you.
könnyen, mint a zápor eső. Sírva mondta az ő anyjának, besorozták az ő babámat, besorozták 3 évre, 36 hónapra. Ne sír, Rózsám, nem leszek én császár katonája. Szabad hazánk, szabad népe, a békét szolgálja. Annak katonája leszek én, s aki az lesz, mint ügyes legény. Aki töltöm az időmet, visszajövök hozzád. Annak katonája leszek én, s aki az lesz, mint ügyes legény. Aki töltöm az időmet, visszajövök hozzád.
Nemes Sándor énekelt. A következő percekben néhány április végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Virágzás idején is szükség lehet az alma két fő gombás betegsége, a lisztharmat és a varasodás ellen védekeznünk. Fokozódik a lisztharmat micéliumainak átterjedése a magházra. Nagy mérvű lehet, különösen hűvös, csapadékos időjárás esetén a varasodás aszkospóráinak kiszóródása. A leveleket és a magházat egyaránt fertőzik. Ha a virágzás végén csapadékos az időjárás, a botritiszes gyümölcsrothadás konidiumai ilyenkor jutnak a csészelevelekre. Kombinált permetezésre csak olyan készítményeket használhatunk, amelyek nincsenek káros hatással a méhekre, nem gátolják a pollen csirázását, a gyümölcs kötődését, és nincs fitotoxikus hatásuk. Mivel a virágzás alatti permetezés csökkentheti a gyümölcskötődés mértékét, csak csapadékos, hűvös időjárás és hosszan elnyúló virágzás esetén alkalmazzuk. Rakjuk ki a fákra a kaliforniai pajzstetű, az almamój és a sodromójok rajzás megfigyelésére és egyedszámuk csökkentésére szolgáló fogólapokat, illetve feromoncsapdákat. A körténél virágzás idején, különösen ha a gombás betegségek fertőzéséhez kedvező az időjárás, és ezért a virágzás is elhúzódik, okvetlenül érdemes a varasodás és egyben a monilínia ellen védekeznünk. Csak olyan készítménnyel permetezhetünk, amely nem káros a méhekre, illetve nem okoz perzselést a gyümölcsön. Ezért a szerves kontakthatású vagy már a felszívódó hatású gombaölő szerek közül válasszunk. Méhészet közelében még ezekkel a szerekkel is csak a reggeli és az esti órákban permetezzünk. Az őszi barack esetében sziromhullást követően a korokozók közül a tafrinás levélfodrosodás, a stigminás levéllyukacsosodás, a ventúriás varasodás, valamint az őszi barack lisztharmat, a kártevők közül pedig a levéltetvek, a barackmoly és esetleg a piros gyümölcsfa takácsatka, a szövődarazsak, illetve a levélbarkok ellen lehet szükséges a védekezés. A fáinkat veszélyeztető számos károsító elleni együttes védekezést úgy oldjuk meg a legcélszerűbben, ha a korokozók ellen kombinált vagy felszívódó hatású készítményt használunk, és az így készült permetlébe a mólyok és, ha szükséges, a levéltetvek és az atkák ellen is hatásos rovarölőszert adunk. Kertünkben a mogyoróbokrok nem csak díszítenek, hanem még terméssel is megörvendeztetnek bennünket, egészségi állapotukkal mégis olyan ritkán törődünk, legalább most ne felejtkezzünk el róluk, meghálálják a gondoskodást. Ha a mogyoróbokrokon a levélbarkok tömegesen megjelennek és jellegzetes, csipkéző kártételüket észrevesszük, érdemes ellenük permetezni.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A rántás nem lesz csomós, ha felengedés előtt sót teszünk bele. Az örölt piros paprika úgy őrzi meg színét és illatát, ha néhány egész babérlevelet teszünk a tartójába. Nem penészedik meg a gyümölcs, ha a gyümölcstálba fokhagymát teszünk. Ha nokedlit készítünk levesbetétnek, tegyünk a tésztájába apróra vágott petrezselyemzöldet, finom ízt ad és mutatós is. A petrezselyemzöldet nagy mennyiségben húsdarálon daráljuk le, a pépet jégkocka tartóban vagy bombonos dobozban fagyasszuk le, így szükség szerint kiolvasztás nélkül használhatjuk.
Nagy rózsám a gazda nyakamba, hadd járjuk el azt a csárdás táncot, Fejérváron zörgetik a láncot. Apró alma lehullott a sárba, ki felszedi, nem marad hiába. Én felszedem, kimosom, elveszem, a rózsámat igazán szeretem. Én felszedem, kimosom, elveszem, a rózsámat igazán szeretem.
Sándor Győző vagyok Forcádból. Közel 8 éve készítek sojtokat. Hál' Istennek nagyon beváltak a reményeim.
De azóta nagyon bővült a termékskála. Amikor legelőször találkoztunk, akkor alig 1-2 termékkel volt az udvarhelyi piacon. Most meg nagyon sokféle a kínálat.
Igen, közel 20-25 féle sajtot készítek, ebben vannak érlelt sajtok, hevittet, valamint gyors sajtok.
Ki szokott ötletelni, Győző vagy az egész család, hogy milyen sajtot kéne piacra dobni, mire van igény, az, hogy tudjuk összehozni? A családi kupaktanács dönti el, vagy a sajtmester?
Nagy részt én döntem el, inkább nekem vannak az ötletek, úgyhogy napirenden vagyok a többi sajtkészítővel is, külföldön is vannak ismerőseim, és onnan is lekoppintunk ezt-azt.
Gondolom, hogy ez szakmai ártalom, hogyha lát egy új terméket, akkor megkóstolja, és azon agyal, hogy vajon ez hogy csinálhatta, hogy én még jobban elkészítsem.
Nem, hogy jobban elkészítsem, azért megpróbálok legalább olyan csinálni, aztán ahogy sikerül.
Most milyen fűszeres sajtjai vannak? Mert régebben voltak a köménmagos, a medvehagymás és társai, de most látom, hogy van itt vöröshagymás, meg paprikás, meg más is.
Igen, van lillahagyma, ízűthagyma, ez egy ilyen friss sajt, mellette pedig van egy paprikás, az is egy teljesen friss sajt, tehát piros-fehér zöld színbe játszik, azon kívül van pedig sonkáshagymás, ami nagyon bevált, aszol szilva, bazsalikom, fokhagyma, csili, gomba.
A gombát azt begyűjti a természetből, vagy termesztett gombát is felhasznál?
Is-is. Természetből is gyűjtünk, amikor van lehetőség, télen pedig szárított formába teszem a sajtokba.
A vásárló közönségnek az ízlése mennyit változott az elmúlt 8 évben? Mert bizonyára most már inkább nyitnak az új fele, és inkább megmerik kóstolni, mint régebben.
Nagyon nyitottak kezdtek lenni az emberek, most már elterjedőben van, mindenfélt kipróbálnak. Elején ugye csak sajt kellett nekik, tiszta sajt, ahhoz voltak az itteni emberek szokva, most pedig megkóstolnak mindenféle változatosságot.
Említette, hogy vannak érlelt sajtjai is, mennyit tudja érlelni ezeket a sajtokat, mert én ahányszor önt meglátom a piacon, mindig teltházas a standja, mindig vásárolnak. Tehát van-e olyan, hogy legalább 3 hónapig, 6 hónapig tudja érlelni a sajtot?
Most már annyira besztokkoltam magamot, hogy próbálok egy pár darabot félretenni, így, hogy megérje az éves és másfél éves kort is. Mivel, hogy van az iránt is kereslet, meg vannak ilyen sajtmustrák, imittam ott, ahova tudok vinni egy-egy darabkát bemutatni.
Sok a meghívása?
Hál' Istennek van.
Akkor mindenfele ismerik a kézműves termékét. Említette, hogy kollaborálnak a többi sajtkészítővel. Akkor kiegészítik egymást, és nem úgy néznek egymást, mint konkurensre?
Nem, nem érzek ilyent, hogy konkurencia volna közöttünk, inkább egymástól tanulunk.
Valami újat tudnak-e tanítani önnek? Tehát annyi mindent látott. Valami új trend jön-e be a sajtkészítés területén?
Ez a szakma, én úgy érzem, hogy kimeríthetetlen. Örökké van valami új, amit nem tudunk, amire rámutatnak a mesterek.
Bent van a nagy üzletekben is, vendéglőkben is, vagy elég a vásár és az itthoni árusítás?
Vagyok egy pár komolyabb vendéglőbe. Itthonról is elviszik meg a vásárokon. Budapestre van egy pár darab meghívásom, még a Székely Nagyvásár, meg ilyen Mangalica fesztiválok, ilyesmik.
Sándor Győző forcádi sajtmestert kérdeztük az elmúlt 3,5 percben. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Bartos Éva énekel.
napon az ége. Szólalóta lenne a falu vége, szólalóta bennek a táncra, lakod alulban a mi utcánkba. Szólalóta bennek a táncra, lakod alulban a mi utcánkba.
Gáspár János vagyok, homorú dolmas, 47 éves.
Mivel foglalkozik János?
Gazdálkodás, állattartás.
Van sok állat?
26 darab.
Hát ezt úgy mondja, mintha azt mondta volna, hogy 1-2.
Hát, kisebb gazdaság, úgymond.
Milyen állatokat tart?
Fejőstehenek, növendékek, és egy pár darab kecskem.
Mi lesz a tejjel? Azt leadja, vagy feldolgozza?
Nagyobb részét leadjuk, csarnokba visszük, és egy kevés mennyiséget feldolgozik a feleség.
Mennyire gazdaságos most csarnokba vinni a tejet? Megfizetik, vagy sosem fizették meg, de legalább időben fizetnek?
Most aránylag azért azt mondhassuk, hogy elég jó az ár, fizetnek is. Nincs panasz most.
Nem gondolkodott abban, hogy húsmarhát is tenyészen? Vagy egyszerre egyel foglalkozom az ember, de azt jól csinálja?
A család fenntartásnak így jobb, hogy havonta megvan azért az a bizonyos összeg, mert húsmarhában azért nincs ahhoz lehetőség. Se főd, hogy annyit tartsunk, hogy megérje.
Mekkora földterületen gazdálkodnak?
25 hektár, ebből van bérelt is, és nyáron bérelünk az állatoknak a közbirtokosságot.
Akkor azt jelenti, hogy mezőgazdasági gép is kell legyen, mert kézi erővel ezt azért majdnem lehetetlen megdolgozni.
Hát igen, valamikor úgy kezdtük, én mikor fogtam neki egy lovanvúcse Kárpátinak a szállógépem, de most ahhoz képest jól állunk, traktorok vannak, bálázó, van gép, fóliázó.
A pályázási lehetőségeket kihasználja, vagy inkább a saját zsírból próbál fejleszteni?
Pályáztunk óta régebb az 1500 eurós 5 évig, azt megpályáztuk, hogy sikeres volt. Most a Proekonomikánál pályáztunk egy keverőkiosztó kocsira sikeresen, de a gépeket úgy aránylag saját forrásból vettem.
Milyen homorodalmásnak a földje? Tehát jó minőségű, könnyű gazdálkodni rajta, vagy olyan, amilyen és elég sok verejték árán tudják ezt a mennyiséget meg minőséget elérni?
Hát elég nehéz. Egyszer az adottság miatt domborzaton élünk, ugye. Szántó nagyon kevés van, gyengébb minőségi földek, ezek inkább legelőnek vagy kaszálónak használhatók. Van egy kicsi lucernánk, de nem nagy mennyiség.
Amikor úgy van a szezonja, akkor össze tud-e társulni a fiatal gazdákkal, hogy segítik-e egymást, vagy mindenki most beszerezte a gépeket és megoldja magára a munkát?
Nagyjából a családban megoldjuk, mert van egy fiam, ő már 19 éves, ő sajnos nem ezt a szakmát választotta, de lehet, hogy ő döntött jól, de nagyon sokat segít, úgyhogy a családban megoldjuk.
A fiam mi szeretne lenni, ha nagy lesz?
Hát ő autószerelő már dolgozik.
Akkor legfeljebb a traktorokat is lesz, aki szervizelje.
Hát igen, igen. Az idáig is, mikor nem tudott segíteni, mikor érettségre tanult, addig a zsírozástól karbantartást, azt ő végezte mindig.
Bővítésben gondolkodik-e, szeretne több állatot, nagyobb területet, vagy ez a mennyiség a család lehetőségeit úgy kimeríti?
Nagyon nem. Vásároltunk a falu szélén egy benvalót, és oda építettük nyári szállást. Fejleszteni akarunk, de most egyelőre állatba sokat ne. Egy ilyesmi 25-30 között, úgy gondolom, ez elég egy család.
Említette, hogy a felesége sajtkészítéssel is foglalkozik. Falusi turizmusba nem gondolkodnak-e? Mert akkor kikerülne a tojás, a hús, a sajt, és talán az is egy láb lenne.
Nem fogalmazódott meg, de a sajt terén akarunk lépni tovább.
Hányféle sajtot készítenek?
Vagy 12 féle. Ízesítettek többféle formában.
Van lágy sajt is, félkemény is, érlelt is?
Annyira nem itt a lágy sajt, mert mi nem piacolunk, inkább csak ezek a félkemény, úgymond az a kaskavál típusú.
De gondolom, hogy sosem marad raktáron. Amit gyártanak, azt el tudják adni.
Hát el, de nem dolgozunk fel nagy mennyiséget. Napi 150 liter tájban, most pillanatnyilag sabbóló van, és van egy héten feldolgoz 105 vagy 150-et. Mikor, milyen az igény?
Nem gondolkodott el azon, hogy ha esetleg nem állattenyésztésbe vágtam volna, most valahol Angliában, Németországban jobb dolgom lenne? Vagy így a jó, ahogy alakult az élete sorsa?
Én megpróbáltam, dolgoztam mészáros amúgy a szakmám, udvarán dolgoztam, és utána elmentem Németországba 3 évig. Jó forrás volt, de a család alapítás volt az első, és így úgy döntöttünk, hogy hazajön, mert udvarán laktunk, és itthon házat vettünk, jól vagyunk itt, szeressük. Van munka bőve, de csináljuk.
Gáspár János, fiatal homorodalmási gazdálkodó válaszolt kérdéseinkre, most Balázs Mezei Erzsébet veszi át a mikrofont.
Ágas bogas!
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-eik vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Szőke kislány, barna kislány, vadik tetszik valamennyi. Rákocsintok mindenikre, ránevetek, de csak egyre kitáncolom magamat, ha nem jó jár. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Egy most már vigyet hányja, az se baj, ha ránk is vírod, nem baj, bármi lesz az ára, hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, mi táncoljuk magunkat, ha nem jó jár. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kitáncoljuk magunkat, ha nem jó jár. Húzza, húzza ezt a nótát, hajnalig a ragyogója.
Mihály Csabát hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között Pálffy Károly homorodalmási méhésszel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk dr. Benedek Klára, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa lesz. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Bódi Zsedit és Szabó Anikó avat be a rádiózás kulisszatitkaiba. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Szent Iván laborfalváról hallhatnak. Hamarosan híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Balogh Dénes énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Rózsa Sándorral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.